Lukács evangélium a 15. részének 11. versétől így hangzik Isten igéje. Mondta pedig, tudnélik Jézus, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból a rám eső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolta a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadott nagy éhínség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott neki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bűvölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén azért elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta neki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk, és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdtek azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajött, közelgett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. És előszólított egyet a szolgák közül, hogy megtudakozza, mi dolog ez. Azt pedig mondta neki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízottulkat, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre megharagudott, és nem akart bemenni. Az atya ezért kiment, kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának, mert ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefit, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Azt pedig mondta neki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Foglaljunk helyet, Isten áldása legyen a igényém. Hát nagyon jól ismerjük ezt a példázatot. Én magam is jó néhányszor beszéltem már róla, és a példázatok magyarázatának van egy elvi szabálya, hogy egy példázatnak egy csúcsa van, maximum kettő, ennek a példázatnak például kettő, és hogy szigorúan tilos másképp magyarázni, mint annak az egyetlen egy csúcsnak a fényében. Itt például az elveszett és megtaláltatott, az a csúcs, aminek mentén kellene magyarázni ezt a példázatot. Valamire való teológus nem is vállalkozik rá, hogy ettől eltérő magyarázatot adjon. Én azonban most mégis erre vállalkozom. Mert hogy most, amikor újra sokatszor elolvastam ezt a példázatot, akkor a párbeszédre való képtelenség ütött meg. Ahogy jelenetről jelenetre, kockáról kockára, ebben a történetben ez úgy kitűnik. Nehéz beszélgetni, és nehéz jól beszélgetni. De az, aki nem tud a másikkal jól beszélni, őszintén beszélni, az hogyan tudna Istennel jól beszélni? Biztos önök is már átélték azt, hogy van egy film, amit ugye amikor a DVD-n nézzük, akkor úgy jelenetről jelenetre lehet visszanézni, és nekem van egy filmem, amit ugye egy jelenetét már sokszor megnéztem, mert annyira közel áll a szívemhez, Na, ezt a történetet is most úgy nézzük meg jelenetről jelenetre, hogy hogyan beszélnek, vagy nem beszélnek benne a szereplők. Ugye egy atyának van két fia, és az egyik azt mondja az apának, hogy add ki a vagyont. Hát ez minimum egy komoly atyai prédikációt igényel ez a felszólítás. Szemtelen, tiszteletlen, jogtalan, minden, amit el lehet róla mondani. És az apa kiadja. Szó nélkül, legalábbis a Szentírás nem jegyezszer semmit arról, hogy az apa bármit mondott volna. A megbántottság csengjez. Nem vagyok rá büszke, de egyszer kamaszkoromban azt mondtam az édesapámnak, hogy nagyon szerettem őt egyébként, hogy a szülő az egy gazdasági tényező. Akkor nem szólt semmit, majd hónapok múlva mondta azt nekem, hogy hát tudom, kislányom, hogy én csak egy gazdasági tényező vagyok. Ugye milyen rettenetes ez a mai mondat? Hát ő már nincs, és soha többet nem emlegette. Nekem máig a lelkemet égeti. Ez egy szemtelen kamasz, borzasztóan szemtelen mondata volt. Az én édesapám csendje sokáig a megbántottság jogos csendje volt. Ettől némul el ez az apa itt? Vagy a belátás csendje? Amikor belátom, hogy mondhatok, amit akarok, akkor se fogja másképp látni. De egészen biztos, hogy nem a közömbösség csendje, ami miatt ez az apa hallgat. Ennek a filmnek ebben a jelenetében nincs párbeszéd, de van fájdalom. Egészen biztos, hogy ott van az apa fájdalma. Aztán, ahogy forog tovább az esemény, és fereg tovább a film, van egy közjáték, amit a Biblia nem részletez. Ez a fiú messzi vidékre költözik, és úgy elkölti a vagyont. Biztos eközben, miközben mulatozott, miközben a barátokkal ivott, miközben a barátnőkkel töltötte az időt, most nevezzük ilyen finoman ezeket a hölgyeket, akkor beszélgettek. De vajon párbeszéd volt-e? Párbeszéde az, amit ennek az eredete a kéj, vagy az alkohol, vagy a cinkosság, vagy az érdek. Nevezhetjük ezt párbeszédnek. A következő jelenetben disznópásztorként látjuk ezt a fiút. Tegnap, vagy a múlt alkalomra elmondtam, hogy az egész példázat tele van nonszenszekkel. Az is, hogy egy fiú kikéri a vagyont, de az is, hogy egy zsidó fiú disznópásztorként folytatja az életét, de is kívánta megtölteni a gyomrát azzal az egyébként János kenyérrel, amivel ott a disznókat etették. De senki sem adott neki. Nyilván volt itt párbeszéd, mert csak kérdezte, hogy kaphatok ebből? És a válasz az volt, hogy nem. Ez nem párbeszéd. A párbeszéd az, amiben van indoklás, hogy miért nem. Párbeszéd nincs, de van fájdalom. Egyrészt egy megalázottság fájdalma, a korgógyomor fájdalma. Ez a jelenet nagyon ismerős. Nincs párbeszéd, de van fájdalom. Csak egy fordított szituációban. Amikor az apjától kikérte a vagyont, akkor se volt párbeszéd. Csak akkor az apjának fájt. Én sokszor mondom azt, hogy amit tapasztalok is, hogy én az életem első felében elkövettem azokat a bűnöket, amiket az életem második felében mások követnek el ellenem. És ez tényleg így van. Hogy egyszer csak megfordulnak a szerepek, és emberek ezt vagy azt teszik, mondják, csinálják, ami nekem fáj, nehéz, és ha őszinte vagyok, akkor elgondolkodom, akkor azt kell mondanom, hogy ja, én itt már voltam, csak a másik oldalon. Nem is Isten büntetésének tartom ezt, hanem hát egyfajta nevelő eszközének, vagy formáló eszközének. Ezután kezdődik egy belső monológ a fiúban. És azért még akkor is ennek van egy párbeszéd jellege, hogy mi magunkban szoktunk beszélgetni, ez mégsem nevezhető párbeszédnek, mert a párbeszédhez egy rajtam kívülálló, bizonyos értelemben tőlem független, szabad ember kell. Hazamenjek. Ott kapnék ennél. Tehát mit szól hozzá az a pár? Biztos erkölcsi prédikációt fog tartani. Biztos meg fogja mondani, hogy tudtam, béres legyek. Ott, ahol én fiú voltam, ahol engem fiatal úrként ismertek. És tulajdonképpen az éhhalál, az éhezés és a szégyen vív egymással egy belső monológot. Amit persze a Biblia így nagyon röviden ír le, de ha belegondolunk a történetbe, akkor ez valahogy így lehetett. Következő kép, következő jelenet, hogy megy haza. Mind a ketten vidéken is élnek, nem tudom a lakásviszonyokat, nálunk olyan a családi házunk, hogy ha kimegyünk a kapuhoz, akkor onnan hosszan rá lehet látni annak arra az utcára, aminek a végén a busz megálló van. És én mindig szoktam mondani az édesanyámnak telefonon, hogy ekkor és ekkor érkezem, és már számtalanszor megtörtént, hogy a mamám a kapuban várt. Mert hogy éppen kinézett, hogy jövök-e már, és akkor látta, hogy jövök. Persze ebben benne van, és ez sokszor így is van, hogy nem először nézett ki. És ez az apa valószínűleg nem először nézett ki a kertkapun, vagy hát most legyen fantáziánk, nem hiszem, hogy a zsidó házakat kertkapuval vették körül, de hogy nem először nézett ki arra az utcára, arra az útra, onnan jöhetett ez a fiú. És talán nem először történt meg, hogy távolról még úgy nézett ki, hogy esetleg ő is lehet, és dobogott a szív, hogy jön, és aztán kiderült, hogy valaki más. És valószínű megvárta, még látó távolságba érkezik. Mert már nem akart egy újabb csalódást magának, és akkor elindult, és a fiú elé ment. A találkozás az apával, ahol egyrészt van egy becsületes mondat, hogy vétkeztem. Érdekes, hogy nem hagyja végigmondani az atya, tehát az nem hangzik el, hogy tégy engem olyannám, mint a béreseid közül egy. De az apa nem hozzá beszél. Megöleli, és rögtön elkezd a szolgákkal beszélni, hogy gyűrű, sarú, hizlaltulok, lakoma. Azért mégis párbeszéd ez, aminek az egyik oldalán ott vannak a szavak, a másik oldalán pedig ott vannak a gesztusok. Mert nagyon sokszor a gesztusok, azonban rengeteg üzenet van. Nagyon sok olyan üzenet, amit igazán el sem lehetne mondani. És ugyanakkor ott van ebben a félig párbeszédben egy valódi párbeszéd ígérete. Talán majd hetek múlva, amikor egy késő délután ez a fiú hazajön, nagyon fáradtan a mezőről, ahol egész nap dolgozott a béresekkel. Mert hogy az apa szeretetét és azt, hogy az apja fia, azt 5 perc alatt vissza lehetett szerezni. De a becsületét ebben a házban, na az kemény munka. Valószínű, hogy csak úgy tudta visszaszerezni, hogy mindenkinél keményebben dolgozott. Szóval egy ilyen fárasztó nap után, ott kint a hűvös fa alatt, talán elhangzik az apa és a fia között egy valódi párbeszéd, ahol meg lehetett kérdezni, hogy miért is mentél el tulajdonképpen? Mi volt az, ami ennyire bántott téged? Ahol elhangozhat az apától is néhány őszinte mondat, és a fiútól is egy őszinte mondat. Ebben a féli párbeszédben azért ott van egy későbbi valós párbeszédnek az ígérete. Jön haza az idősebbik fiú, ez a következő szín. És hallja a zenét, és a táncot, és nem megy be. És kérdez. Szerintem biztos nem akárkit. Mi is mindig tudjuk, hogy kit kell kérdezni. És meghallja azt, hogy a te atyád levágatta a hízlat dolgot. Hízlatulkot. Párbeszéd ez? Tárgyilagos beszéd? Én azt gondolom, hogy ez a szolga pontosan tudta, hogy a hízott tulok levágása, amúgykor elmondtam, hogy a görög szövegben, erre a görög tanárunk hívta fel a figyelmüket, benne van az az utalás, hogy ez nem akármilyen hízott tulok, ez az a hízott tulok, amit egy ünnepi alkalomra tartogattak. És talán ez a szolga pontosan tudta, hogy a hízott tulok említése lesz az utolsó csepp a pohárba. Amitől, na, most már, ha eddig nem, még gondolkodott azon, hogy bemegy, most aztán garantáltan eldöntött, hogy nem megy be. Párbeszéd ez? Én azt gondolom, hogy nem. Sokkal inkább egy uszító beszéd. Amikor pontosan tudjuk, hogy mit kell a másiknak mondani, hogy fölmenjen a pumpája, hogy elszomorodjon, hogy elmenjen a kedve. Éppen tegnap valakinek úgy nagy elánnal mondtam valamit, és azt mondta, hogy na ezt az illetőnek így mondta le, garantáltan soha többet. És igaza volt. Nem párbeszéd. És az idősebb fiúhoz kimegy az atya, és elkezdi kérlelni. Van ebben valami nagyon nem csak megengedő, hanem igazat adó, amikor úgy kérlelek valakit. Én úgy szoktam kérdeni, nézd, én tudom, hogy ebben és ebben igazat van. De nézzük meg a másik szempontot is. Ebben, amikor én kérlelek valakit, és én kérdelünk valakit, akkor rengeteg méltányosság is van a másik felé bennünk. Hogy megértem, hogy így gondolod és így érzed, de nézd, ezek is a szempontok is vannak. A fiú azonban én neked mondta, hogy te soha, kétszer is elhangzik ez a soha. És amikor ilyeneket mondunk, hogy soha, mindig, na, ez nem a párbeszéd nyelve. De legalább őszinte. De legalább kimondja azt, amit már sokkal régebben kellett volna kimondani. Hogy kecskegödőjét kérek. Nem a hízlatulkot, a kecskegödőjét legalább. Hogy a barátaimmal vigadjak. Kimondja azt, hogy mit gondolt az öccséről. Sokszor szeretjük nem szeretjük az indulatokat, és nem is könnyű elviselni a másik indulatát. De az indulatban nagyon sokszor rengeteg őszinteség van, ami a másik mindig is gondolt, és lefolytva ott volt, na végre felszínre tör. Párbeszéd ez? Félig. Mert ebben is ott van egy jövendő párbeszéd ígérete. Amikor az apa egy reggelen, amikor a fiai munkába indulnak, talán azt mondja az idősebb fiúnak, hogy te maradj most csak itthon. Segítségre van szükségem. Meg kell beszélni azt az építkezést, vagy azt a nem tudom mit. Egy üzleti tárgyalásom lesz, szükségem lenne a segítségedre. És az apa elkezdhet kérdezősködni, hogy kik is a barátaid? Tényleg te azt gondoltad, hogy nem kérhez tőle, mert nem áll. Mert végre előjön a fiúból az, ami mindig is ott volt. Mire van szüksége? Talán egyszer elhangozhat ez a kérdés az idősebb fiú felé, és talán az idősebb fiú egyszer őszintén szembenézhet azzal, hogy mire is van szüksége. Mitől párbeszéd egy párbeszéd? Hát attól, hogy oda tudunk figyelni a másikra. Nem csak arra, amit mond, hanem arra, ami a szavai mögött van. Nagyon sokszor a szavaink eltakarják, nem is, hogy eltakarják, a szavaink mögött van egy másik szint. Az érzelmeink szintje, vagy a szükségleteink szintje. Nemrég, nekem van egy ilyen félig fogadott gyerekem, nagy, velem együtt nagy veszekedős. És jól összecsattantunk. És utána jöttem rá, miután ő durcásan bebújt a paplan alá, hogy emögött az egész veszekedés mögött az az igénye volt, hogy bezzeg a másiknak, annak sütöttél kuglófot. Mert tényleg meglátta a kuglós sütőt a konyhában. De nekem nem. Mikor sütsz nekem kuglófot? Egy mély igény volt a szavak mögött, de ki nem mondott igény. A valódi párbeszéd az, amikor azt mondjuk, hogy na hát. Nekem még te sose sütöttél kuglófot. És én azt tudom mondani, hogy te tényleg ne haragudj, de most vettem a kuglós sütőt egyébként. Mert találtam egy ilyen, olcsón egy ilyen magas hőfokot álló műanyag kuglós sütőt, és abból tisztességesen ki lehet szedni a kuglófot. Amikor nem csak a szavak szintjén érintkezünk egymással, hanem a mögöttes szinten is. Képesek vagyunk-e ilyen párbeszédre? Képesek akarjuk-e megtanulni így a beszédet? Mi nagyon sokszor a szavak mögé bújunk egymás elől és magunk elől is. De ilyenkor elbújunk Isten elől is. Szeretnénk, ha az imádságaink párbeszédek lennének. Isten kész a párbeszédre. Mi vajon készek vagyunk-e? Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Uram, mindegy, hogy sok beszédőek vagy kevés beszédőek vagyunk. De olyan sokszor elbújunk a szavak mögé, vagy a csend mögé, mert félünk az érzelmeinktől, a szükségleteink kifejezésétől. Nem akarjuk, hogy lássanak bennünket sebezhetőnek. Könyörülj rajtunk, hogy megtanuljunk párbeszédet folytatni emberekkel, és megtanuljunk párbeszédet folytatni veled is. Rálátni arra, hogy mi van bennünk, és őszintén elmondani azt neked, hogy képesek legyünk meghallani a válaszodat, a kezed érezni a kezed érintését. Kérünk, hogy áldj meg bennünket így. Amen. Énekeljük el a harmadik verszakot.